Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket Isten előtt, és bűnvalló imádságban járuljunk elé. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra, mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallástestünk azért a te szent színed előtt, hogy egyszülött fiadba, mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lettünk a te benned kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg, könyörögve kérünk nekünk itt, és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, a mai úrvacsorára készülő Isten tiszteletünk alapigéjét, írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, 11. fejezet 23. verseivel kezdődően. Így szól Isten igéje. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. És felolvasom ismét a 23. vers első felét: mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a böjti úrvacsorára készítő Isten tiszteleteinket az úrvacsora szereztetési igéje alapján tartjuk. Minden este a szereztetési ige egy-egy részlete kerül előtérbe. Így fogunk készülni Isten velünk közült kegyelmességére. Így szeretnénk jobban meglátni saját élethelyzetünket és az értünk megáldoztatott Krisztus nagyságát, hiszen erről szól az úrvacsora, Jézus Krisztus áldozatáról. Ezt jeleníti meg, és ez válik valósággá a hívő számára a szertartás alatt. Krisztus meghalt érted, hogy üdvösséged legyen. A mai estén a 23. vers első felére figyeljünk: mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek. Volt idő, amikor magam is csodálkoztam azon, hogy miért pont Pál apostol leírását tartjuk a szereztetési igének, amikor más helyen is megtalálható az elbeszélés arról, hogy Jézus hogy szerezte az utolsó vacsora alkalmával az úrvacsora sákramentumát. Persze erre a kérdésre az úrvacsorai ágenda a bevett régi szokás szerint megadja a választ, hiszen így hangzik, legbővebben elénk adja ezt Pál apostol. Tehát ez a legrészletesebb beszámoló, ami, hadd tegyem hozzá, lényegében megegyezik az evangéliumi szövegekkel, hiszen ha végigolvassuk, mint Máténál, Márknál, vagy éppen Lukács vagy János leírását, akkor szinte szóról szóra megegyezik, apró részletekben van különbség. Mégis ez a legrészletesebb. Megegyezik az evangéliumi szövegekkel, és e részletesség nem csak a Pál apostolnak a képzeletének a szüleménye, hanem alátámasztja az, hogy a Biblia tudósok egyöntetű állítása az, hogy időben ez a szöveg került legelőször papírra vagy pergamenre, hiszen Krisztus után 40-ben írta le Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelet, és az első evangélium pedig Márk evangéliuma jóval 20 évvel később keletkezett. Tehát hiteles minden bizonnyal ez a leírás Pál apostolnál. Azonban arra a kérdésre is feleletet kell találnunk, hogy miért pont egy olyan valaki írta le, és miért pont egy olyan valakit részletetett Isten abban a kegyelemben, hogy ilyen részletes beszámolót írjon, aki testileg nem is találkozott az Úr Jézus Krisztussal. Hiszen jól tudjuk Pál életútját, ismerjük azt, hogy ő üldözte az egyházat, és amikor az Úr Jézus megáldoztatott, amikor a földön járt, ő valószínű még gyermek volt, vagy ifjú, és nem is azon a vidéken élt, ahol az Úr Jézus. Tehát minden bizonnyal nem találkozott vele, hanem csak a damaszkuszi úton a már feltámadott és mennybe ment Úr Jézus szólítja meg Pál apostolt. Feltehetjük a kérdést, hogy hogyan vehette ennek ellenére mégis Pál, ahogy ő leírja az Úrtól mindezt a beszámolót, ezt a szereztetési igét. E kérdésre megnyugtató feleletet Pál apostol szóhasználata adja meg. Hiszen van szó arról, hogy ő vesz valamit az Úrtól, és van szó arról, hogy ad valamit. Olyan szavak ezek, amelyek a hiteles személyek egymás közötti hagyományozás kifejezései. Korabeli iratokban, rabbinikus iratokban találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy egy rabbi visszautal egy korábbi rabbira, és azt mondja, hogy vettem tőle valamit, és általában egy tanításra, egy gondolatra érti ezt. Ugyanilyen értelemben használja Pál apostol is, vette az Úr Jézustól. Hiszen nem arról van itt szó, hogy Pál valakitől hallotta egy szóbeszéd szintjén, vagy éppen egy gyülekezetbe, éppen Damaszkuszba, vagy Antiókiába egy elbeszélés útján, hanem arról van szó, hogy az Úrtól kapta. És nagyon komolyan kell ezt vegyük, nem csak egy kegyes túlzásnak, hiszen hogy lehetséges ez? Talán úgy, hogy találkozott szemtanúkkal, és mivel friss megtérő volt, már nem úgy szemlélte az Úr Jézus életét, mint amely egy szükséges, rossz, akinek a követőit üldözni kell, hiszen ez volt az ő Saulus élete. Azonban Pálként már úgy szemlélte az Úr Jézus életét, mint amelynek minden egyes mozzanata, minden egyes részlete nagyon fontos. Bizonyára többen elmondták neki ezt az információt, és Pál nem hideg fejjel, csak egy földi beszámolónak tekintette, hanem nagyon fontos, hogy az Úr szavának, az Úr közlésének, és minden bizonnyal az Isten lelke elpecsételte Pál apostolban ezt az elbeszélést. És ezért állítja olyan nagy bátorsággal Pál, hogy az Úrtól vettem. Nem azt mondja, hogy ettől és ettől a tanítványtól hallottam, és biztos igaz, vagy lehet, hogy egy kicsit más volt az eredeti verzió, hanem Pál apostol teljes bizonyossággal és szilárdsággal állítja, hogy az Úrtól vette. És erre a biztosságra csak is a Szentlélek teheti őt képessé. Hiszen mennyiszer megtörténik ma is, hogy látunk valamit, hallunk valamit valakiktől, és érezzük, és tudjuk, bizonyosak vagyunk afelől, hogy ez nem egy emberi szó volt, hanem az Úrtól jött. És mi is mondjuk azt, hogy igen, megszólított az Úr. Megszólított az Úr egy emberi szó által. Megszólított az Úr, amikor a Bibliát olvastam. Vagy megszólított az Úr, amikor egy mások számára talán elhanyagolható jelet vettem észre. És tudom, biztos vagyok benne, hogy ez a jel nem másnak, hanem nekem szól. Az Úrtól vettem. Így lehet megérteni Pál apostolnak ezt a magabiztosságát, amikor ő is azt mondja, hogy mindezt, amelyet most el fogok mondani nektek, korintusiak, elmondok nektek, mert már átadtam egyszer ugyan, de hallom, hogy nem megfelelőképpen éltek az úrvacsorával, hiszen ez volt a hátterében az egész történetnek. Elmondom még egyszer, és újra átadom, mert biztos vagyok benne, hogy ez az Úr rendelése. Mert nem mindegy, hogy hogyan járunk, kelünk ebben a földi életben. És ebben példa lehet Pál apostol, aki így tudott figyelni, és így tudta az Úrnak tulajdonítani a tanítványi elbeszélést. És így tudott figyelmes életet élni. És minden egyes dolgot és információt, amely az Úr Jézusról szólt, tudta az Úr szavának tekinteni. Nem mindegy tehát, hogy hogyan élünk ebben a 60-70 esztendőben, vagy kinek mennyit szabad ki az Úristen. Ha az Úrra figyelünk, akkor ő szól hozzánk. Ha úgy kelünk fel minden reggel, hogy Uram, mutasd meg a te utadat, mutasd meg a te akaratodat, és ennek érdekében azért próbálunk tenni is valamit, Bibliát olvasunk, vagy alkalomattal templomban eljövünk, akkor igenis megszólít bennünket az Úr. És akkor azzal az örömmel tölthetjük el napjainkat, hogy igen, én is vettem valamit az Úrtól. A mai napon is megnyílt előttem valami nagyon fontos dolog. Megnyílt valami olyan dolog esetleg, ami lehet, hogy talán még nem annyira fontos, mint a hit nagy dolgai, de a mindennapi életemben, az apró cseprő gondjaimban, problémáimban előre visznek és segítenek. Így lehet venni az Úrtól, ahogy Pál apostol is ezt leírja, hogy én az Úrtól vettem. Ez bizonyítja, hogy ő figyelt az Úrra, és hiteles az ő beszámolója. Pál tehát vesz valamit az Úrtól. És ez a valami nem más, mint az egyik sákramentum elrendelése. Talán amikor leírta vagy leíratta ezt a levelet, bár ebben az időben még fiatal volt, tehát valószínűleg ő maga írta, nem a tanítványa, nem gondolta, hogy majd az ő szavait fogják évszázadokon keresztül, évezredeken keresztül az úrvacsora vétele előtt felolvasni. Az Úr így munkálkodik, még a legkicsinyebbet, a legkisebb embert is fel tudja használni az ő eszközeként. Erről tesz bizonyságot az egész Szentírás. Hiszen gondoljunk arra, hogy Isten mindig olyan embereket szólított meg, és olyan embereket használt eszközül, akik valami módon kicsinyek voltak. Vagy éppen az emberek nem gondolták róluk azt, hogy ez az ember képes lehet arra, hogy az Isten szolgálatába álljon. Gondoljunk még az ősatyák idejébe, Jákobra, akiről a legtávolabbi szemlélő is látta, hogy egy karrierista. Látta, hogy semmi más nem érdekli, csak a földi haszon. És mégis az Úr ezt az emberileg nézve erkölcstelen Jákobot használja. És élete végére Izrael lesz belőle. De gondoljunk Dávid királyra, aki a legkisebb volt az ő testvérei között. Fiatal ember, egy serdülő, és az Isten királlyá keni. De megérkezhetünk Pálhoz is, aki nem is volt szemtanúja az Úr Jézus életének, és mégis ő az, aki megalapozza a keresztény teológiát. És ő az, aki a Paulus kicsi nevet veszi föl. Az Isten így akar munkálkodni, és így akarja megmutatni azt, hogy még a legkisebb emberen is hatalmas dolgokat tud megcselekedni. Hihetetlenül fontos dolog tehát ez a szereztetési ige, és még fontosabb az a szertartás, és az a sákramentum, amelyre utal, amelyről beszél, és amelyre most is készülődünk ezen a héten is, a mai estén is. A protestánsok két szentséget, két sákramentumot, szent cselekményt tartanak számon, a keresztséget és az úrvacsorát. Ugyanis tanításunk szerint három fő kritériuma van a sákramentumnak. Egyrésztről az, hogy az Úr Jézus rendelése szerint kell megcselekedni. Tehát az Úr Jézus közvetlen rendelése szükséges ahhoz, hogy valamit szent cselekménynek tudjunk be. Aztán szükségesek külső jegyek, látható jegyek, és végül harmadsorban pedig egy ígéret is szükséges ahhoz, hogy sákramentum legyen egy cselekmény. Így módon két olyan cselekmény van, amelyet az Úr Jézus közvetlenül, direkt megparancsolt a tanítványainak, hogy ezt cselekedjétek, ez a keresztség és az úrvacsora. És hogyha ezt a hármasságot, ezt a három feltételt tekintjük, akkor rájöhetünk arra, hogy benne van a múlt, a jelen és a jövendő. Benne van a múlt úgy, mint az Úr Jézusnak egykor megtörtént rendelése. Benne van a mindenkori jelen, amikor valóban itt van előttünk, a mi szemeink előtt, és vasárnap, hogy az Úr éltet, itt lesz közöttünk a szent jegy, a kenyér és a bor, és benne van az ígéret is, a jövendő, benne van a sákramentumban. Két dolog van, amit kifejezetten megparancsol tehát az Úr Jézus, és az úrvacsora talán azért a legdrágább, ami számunkra, mert a keresztség az egy egyszeri alkalom, de az úrvacsorával ünnepről ünnepre, alkalomról alkalomra élhetünk. Feltetjük a kérdést, hogy miért parancsolta meg Jézus, és miért van egyáltalán szükség arra, hogy az evangélium hirdetése mellett, az ige hirdetés mellett valami látható jele is legyen az Úr kegyelmének. Miért vannak a mi elméinknek szükségük szent cselekményekre, látható jegyekre? Azért, mert valahogy így lettünk megalkotva. Valahogy szükségünk vannak látható dolgokra, mert gyakran úgy értünk meg valamit, hogyha látjuk is. Tapasztaljuk ezt gyermekek körében, akik legkönnyebben azokat a dolgokat értik meg, amelyeket el is mutogatunk nekik. Képek útján, vagy esetleg egy rajz útján, vagy eljátszatjuk velük. Nagyon fontos az ember számára az, hogy meglássa, hogy részt vegyen benne valami módon. Tehát az úrvacsora így módon egy valóságos kenyér és egy valóságos kehely által elmondja mindazt, amit a Szentírás is egyébként elmond. Elmondja, hogy neki megtöretett a teste, és kiontatott a vére, és ezáltal nem csak a szavak útján, hanem a közvetlen tapasztalás útján is, a tapintás, az ízlelés útján is meg tudjuk érteni, hogy mi az, illetve ki az, aki táplál bennünket. Ki az, aki örökkévaló életet ad nekünk az úrvacsora által, illetve az ő áldozata által. És nagyon fontos, hogy az úrvacsora mindig egy olyan esemény, amely nem magányos dolog. Mert lehet magányosan igét olvasni, lehet magányosan imádkozni, sőt, még ige hirdetést is lehet akár rádióban vagy televízióban, otthon magányosan a szobában hallgatni. Azonban az nagyon-nagyon ritka, hogy valaki magányosan úrvacsorázzon. Ez a legfontosabb közösségi esemény a keresztény gyülekezet életében, mert nem csak az Úristennel léphetünk közösségre, hanem egymással is közösségben vagyunk. És ezért olyan fontos a mi számunkra, és ezért volt olyan fontos a reformátoroknak is, hogy hangsúlyt helyezzenek erre a dologra. Mert ha belegondolunk jobban, a katolikus testvérek többi szentségei nem ennyire közösségiek, hanem lehet sokkal kevesebb ember élménye. De az úrvacsora mindig is egy közösségi, egy ünnepi élmény. Ezért is mondta az Úr Jézus, hogy emlékezzünk meg így módon az ő megáldoztatásáról. Pál és a tanítványok engedelmeskedtek ennek a rendelésnek, mert már a legelső időkben is rendszeresen éltek az úrvacsorával, ahogy ők mondták, eukarisztia, azaz magyar nyelvre fordítva hálaadás. Ez egy ilyen hálaadó vacsora volt. Erről ír az első időkről az őskeresztjén irat, a Didaké, az első század végén. Minden úrnapján gyülekezzetek össze, és törjétek meg a kenyeret, és adjatok hálát, miután megvallottátok bűneiteket, hogy áldozatotok tiszta legyen. Ezt gyakorolták tehát Krisztus után 100-ban, és láthatjuk, hogy mennyire így van, hogy mi is ugyanezt gyakoroljuk. Bűnbánat, kenyér megtörése, hálaadás és tiszta, Úrnak való szentelt élet. Így foglalta össze ezt az őskeresztény irat, és így érezzük, hogy mennyire igaz, amit az úrvacsorai liturgiában, az intés részben a lelkipásztor el szokott mondani, hogy így éltek vele az apostolok, az egyházatják,
a reformátorok, hitvalló őseink és Isten kegyelméből mi is. És hogyha ezt látjuk és érezzük, akkor rájöhetünk arra, hogy mi is részesei vagyunk ennek a kegyelemnek, ennek a láncolatnak. És végül van még egy dolog, ami nem kerülheti el figyelmünket a felolvasott rövid ige szakaszt tanulmányozva, nevezetesen, hogy ez a keresztjén hagyományozás lényege. Pál apostol átvette az Úrtól a tanítást, és tovább is adta, és gyarapodott, és szaporodott, és növekedett. Nem tartotta meg magának, és nem is egy titkos tudásként kezelte, és csak bizonyos, nagyon szűk körbe beavatottak részére tette nyilvánvalóvá, hanem tovább adta, egy levélbe leírta, egy gyülekezet számára. Olyan ez, mint a kenyérszaporítás története. Jézustól veszik a kenyeret a tanítványok, és továbbadják. Veszik a halakat, és továbbadják, és 5000 ember jól lakik. Nem véletlen, hogy János evangéliumában Jézus a kenyérszaporítás története után már előre utal az úrvacsorára, hiszen így szól János evangéliumának 6. fejezetében. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér. Aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért. Kristálytiszta és egyértelmű szavakkal mondja el az Úr Jézus tehát, hogy az ő kenyér szaporítása tulajdonképpen annak a mennyei valóságnak a kifejezése, amelyet majd ő meg fog valósítani, és megáldoztatik értünk. És mi ezt a kegyelmet vehetjük tőle. És ami csodálatos, hogy ezt tovább is kell adni. Tovább kell adni, és itt nyilvánvalóan kell gondolnunk azokra, akik ránk bízottak. Elsőrenden a nálunk fiatalabb generációra, azokra, akik lehet, hogy még nem értik, hogy mi is az úrvacsora. Lehet, hogy nem értik, hogy mi ennek a szertartásnak a lényege. És igenis bölcs tanítóként, ahogy Pál apostol a rakoncátlankodó korintusiakat, nekünk is tanítani kell azokat, akik még nem tudnak az Úr Jézus áldozatáról. És nekünk is el kell mondani azt, amit ő mondott, hogy az Úrtól vettem, és átadom neked. És hogyha nem érted meg, akkor még egyszer elmondom, és harmadszor is. Jézus így akarja bennünk gyarapítani az ő kegyelmét. Így akarja bennünk, és értem ezt a bennünket úgy, mint közösséget. Bennünk, a mi családunkban, a mi ismeretségi körünkben. Így akarja bennünk, mint gyülekezetben gyarapítani az ő szeretetét. És így hívogat bennünket az Úr asztalához. Pál apostol az Úrtól vette, és ezért tudja sokaknak átadni. Vegyük mi is az Úrtól az ő kegyelmét, az ő bűnbocsánatát, majd az áldozatára utaló szentjegyeket, hogy mi is tudjuk továbbadni mindazt, amit tőle vettünk. Tudjuk továbbadni a kegyelmet. Ilyen nehéz már ez a része. Tudjuk továbbadni a bűnbocsánatot, amelyért egyébként a mi atyánkban is könyörgünk, és Jézus hozzáteszi azt is, hogy amiképpen a mi bűneinket megbocsátja, nekünk is meg kell bocsátani. És tudjuk továbbadni az áldozatot, és ez talán a legnehezebb része, hogy a krisztusi életet úgy valósítsuk meg, hogy áldozatot vállalunk másért. Olyan áldozatot, amely néma, amely nem harsány és nem látványos. Olyan áldozatot, amelyet csak az ismer, akiért hozzuk, és a Teremtő Isten. És így bele lehet kapcsolódni ebbe a láncolatba, abba a láncolatba, amelyről Pál apostol azt mondja, hogy én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, és átadta a korintusiaknak, és a korintusiak továbbadták, és egészen elérkezünk a mába, elérkezünk vasárnapig. Egy feladatunk lesz majd vasárnap után, azt a kegyelmet, amelyet az úrvacsorával megtapasztalunk és megkapunk, adjuk tovább, és sokasítsuk. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek. Amen. Istenünk, tudjuk jól, hogy mi az ígéret és a jövő gyermekei vagyunk Jézus által. Megvalljuk, hogy ennek ellenére mégis könnyen elveszítjük reménységünket és hitünket. Istenünk, elfogadjuk kegyelmedet, elfogadjuk bűnbocsánatodat, áldozatodat, de megvalljuk, hogy gyakran nem adjuk tovább sem a bocsánatot, sem a kegyelmet, sem az áldozatot. Istenünk, szeretjük elfogadó szavadat hallgatni, megvalljuk azonban, hogy mi gyakran elítélő és kirekesztő szavakat mondunk embertársainknak. Istenünk, életedet adtad értünk, és megvalljuk, hogy félünk az áldozathozataltól, és gyakran vétkes kompromisszumokat kötünk. Megállunk előtted, és kérünk, tisztíts meg minket. Mutasd meg egyéni érdekeink szűk határa mögött a végtelen jövőt. Táplálj és üdíts fel, vedd el félelmünket és szorongásunkat, amely távol tart tőled és embertársainktól. Légy velünk, Urunk, a nap további részében, áld meg pihenésünket, nyugalmi időnket. Amen. Mondjuk el közösen az Úr imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.